A piaci várakozásoknál kedvezőbben alakult 2024 negyedik negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye. Így tavaly a hazai gazdaság kikerült a recesszióból, mondta az Inforádiónak a KSH adatait értékelve a Gránit alapkezelő vezető elemzője. Regős Gábort kérdeztem.
A negyedik negyedévben negyedéves alapon 0,5%-kal bővült a gazdaság. Ez azt jelenti, hogy kikerültünk a technikai recesszióból. Ez az adat egyébként a piaci várakozásoknál jobb. Ugye hónapról hónapra közli a KSH az ipar, építőipar, kiskereskedelem adatait, és itt ugye az októberi, novemberi adatok alapján tudtuk, hogy azért a technikai recesszióból vélhetően kikerülünk. Éves alapon ez 0,4%-os bővülést jelent a nyers, és 0,2%-osat a kiigazított adatok alapján. Ugye mivel ez negyedik negyed év, ezért ebből már tudjuk az év egészéről vonatkozó adatokat is. Itt 0,5% volt a bővülés a nyers, és 0,6% a kiigazított adatok alapján. Hát ne felejtsük el, hogy azért ez jobb, mint az előző év, tehát nem vagyunk recesszióban. Ugye, ha egy zárójelet nyitunk, akkor Németország második évben van recesszióban, igaz, hogy nem túl jelentősben. Viszont azért attól, hogy a évelei várakozások még 4% körül voltak, és hogy ennyit várt a kormányzat is, azért ettől bőven-bőven elmarad.
Mi az, ami hozzájárult ahhoz, hogy azért szerény mértékben volt növekedés, és mi az, ami lehúzta a magyar gazdaság teljesítményét?
Az első becslésnél a KSH még nem közli a részletes adatokat, tehát azért számot nem nagyon tudok mondani, de ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy a fogyasztás bővült. Tehát a reálbéreknek volt egy 9% körüli növekedése tavaly, ez azért érződik a fogyasztásban. Persze itt azért megint csak lehetne egy kicsit jobb a helyzet, ugye ennek a fogyasztásnak egy része nem jelent meg a kiskereskedelmi forgalomban, a kiskereskedelmi adatokban, és nem csak azért, mert szolgáltatásokat vettünk nagyon arányban, hanem itt a bevásárló turizmus szerepe nagy volt, a külföldi webshopok szerepe megnövekedett, tehát ez azért problémát okoz. A beruházások azok biztosan visszaestek, tehát hogyha az előző két negyedében ekkora mértékű visszaesés volt, ez biztosan nem tudta korrigálni a negyedik negyedév, itt az uniós források visszatartása, a bizonytalan gazdasági környezet, ugye minek hajtson beruházást végre a cég, hogyha nincs, aki utána megveszi a terméket, nincs, akinek exportáljon, illetve persze az állami és önkormányzati forrás hiány játszott szerepet. Az export az inkább megint kedvezőtlenül alakult, ugye sokat beszéltünk az iparról, sokat beszéltünk a járműgyártás helyzetéről, ehhez kapcsolódóan az akkumulátorgyártásról, külső keresletről, tehát ez mindenképpen egy visszahúzó tényező, viszont nem szabad megfeledkeznünk a szolgáltatásokról sem. Ugye itt sem tudjuk még az adatokat, de azért itt vélhetően kedvező számokat látunk majd, hiszen a turizmus adatok azért jól alakultak az év utolsó negyedévében, tehát a külföldi vendégészakák számában volt egy jelentősebb növekedés, és ez vélhetően hatott az exportra. Ugye termelési oldalon a szolgáltatások teljesítettek jól, a mezőgazdaságipar, építőipar pedig nem annyira.
Mire számíthatunk idén, és melyek lehetnek azok a kockázatosabb pontok, amelyek az idei növekedési várakozásokat átírhatják, vagy felülírhatják?
Én egyelőre nem változtatnék az előrejelzésemen, tehát továbbra is 2,5-2,6%-os növekedést várok. A fogyasztás az továbbra is növekedhet. Hát persze a kérdés a reálbér növekedés alakulása, ugye ez nagyon meghatározó. Itt én egy ilyen 4,2-4,3%-os inflációt várok, és egy 8-9%-os átlagos bérnövekedést, tehát ez azért tudja húzni a fogyasztást. A beruházásoknak azért a tavalyi bázisról nem lesz nehéz növekedni, itt azért talán az állami beruházások egy kicsit jobban tudnak majd hasítani. Kérdés, hogy mi lesz az uniós pénzekkel. Az exportnál pedig az új gyártókapacitások hadrendbeállása lehet az, ami segíthet. Hát persze kérdés, hogy mi lesz a külső kereslettel, tehát itt azért a német gazdaság kapcsán nem feltétlenül vagyok optimista. Ugye a beruházásoknál még ami bizakodásra adhat okot, az az építőipar rendelés állománya. Uniós forrásokat el kellene hozni, magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé el kellene mozdulni, bérek vásárló erejét kellene emelni. Vannak külső tényezők is. Európa versenyképesebbé válása, hogy ez a külső kereslet szempontjából nem mindegy, hogyan alakulnak a geopolitikai konfliktusok, mi lesz az orosz-ukrán háborúval, és talán még azt tenném hozzá, hogy nagyon jó lenne, hogyha magyar árak versenyképesebbek lennének, tehát nem külföldre járnának a háztartások bevásárolni.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető elemzőjét hallották. Idén márciusig csak nem 1300 milliárd forint kamatot és tőkét fizetnek a különböző prémium állampapír sorozatok. A portfólió felmérése szerint a megtakarítók többsége a jövőben már nem tartaná a PMA-ban a pénzét, a kamat kifizetéseknek csak 31%-a maradna az állampapír piacon, de a lejáró prémium állampapírok esetében ennél rosszabb az arány, mindössze 21%. Ez azt jelenti, hogy akár 3800 milliárd forint finanszírozási hiánya keletkezhet az államnak, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Árgyalán Ágnest kérdeztem.
Három dolog az, ami leginkább érdekelheti az embereket ebből a kérdőiből, és ez a három dolog az az, hogy a kamatfizetéseknek a 31%-a, az idén lejáró prémium állampapíroknak a 21%-a, és az idén nem lejáró prémium állampapíroknak pedig a 41%-a maradna az állampapírpiacon. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezért a többség inkább abban gondolkodik mindegyik esetben, hogy valamit váltani fog, tehát nem állampapírban gondolkodik, hanem valamilyen más befektetést keres magának, és ez bizony akár jelentősebb kiáramlás is jelentett az államkasszának a prémium magyar állampapírokból idén.
Nézzük akkor, hogy ez mit jelent a számokat nézve, tehát az az összeg, ami maradna az állampapírpiacon, az a felmérés szerint mekkora összeg, illetve a kiáramló összeg mekkora összeg lenne?
Ugye azt tudjuk, hogy a december végi számok szerint mintegy 6900 milliárd forintnyi prémium állampapírállomány volt a befektetők kezében, és ugye azt is tudjuk, hogy ebből mennyi az, ami lejáró prémium állampapír idén, és mennyi az, ami ugye nem jár le, csak kamatot fizet. És hogyha ezeket a számokat megnézzük, és mondjuk összehasonlítjuk azzal, ami a kérdőívünkben jött ki, akkor azt láthatjuk, hogy a legrosszabb esetben nagyjából 4000 milliárd forint is kiáramolhat a prémium állampapírokból.
Ez egyértelműen azzal magyarázható, hogy a további sorozatok a lejáratot követően már nem kínálnak olyan kamatot, mint amelyre korábban számíthattak a befektetők?
Nyilvánvalóan ezzel áll erős összefüggésben, hiszen sokan ugye azért tartották a prémium állampapírokat a mai napig, meg tartják a mai napig, hiszen ugye egy nagyon szép kamatot tudtak ezzel zsebre tenni, 18-19% körüli hozamokat. Ugye ezeket szép lassan mindegyik sorozat ki fogja fizetni a kamatfizetésekor, és ugye ezek át fognak árazódni egy olyan 4-5%-os szintre. Nyilván ez már nem olyan vonzó, már csak azért sem, mert hogyha körbenéznek a befektetők az állampapírpiacon, akkor azért ott is találnak azért ennél a 4-5%-nál magasabb kamatozású konstrukciókat is, de ugyanígy ugye egy befektetési alapban, vagy bármilyen más egyéb értékpapírban is lehet már jobb kamatokat, jobb hozamokat elérni.
Hová mehet ez a pénz? Tehát a befektetők az említetteken túl mibe forgathatják be ezt a rendkívül nagy összeget?
Az átlagos válaszadók, ha az állampapírokat most kiveszünk, ugye nyilván lesznek sokan, akik maradnának állampapírban, illetve lesznek azok is, akik ugye prémium állampapírból se feltétlenül szeretnék kivenni a pénzüket, de azért a többség gondolkodik más megoldásokban is. Azt látjuk, hogy nagyon népszerűek például az eltérő forintban denominált befektetési lehetőségek, sőt egyre inkább és egyre többen gondolkodnak devizás befektetési lehetőségekben is, de lesznek olyanok is, akik például ingatlannal kapcsolatos kiadásokra szeretnék ezt az összeget fordítani, vagy nagyobb, vagy akár rendszeres kiadásokra, vagy egyéb fogyasztásra akarják majd a pénzt elkölteni.
Az államra nézve milyen hatása lehet annak, hogyha keletkezik egy ilyen nagy összegű finanszírozási hiány, tehát ugye majdnem 4000 milliárd forint.
Nyilván nekik elsődleges szempont, én azt gondolom az, hogy a hazai finanszírozási arányt fenntartsák az államadósságon belül. Tehát ugye ezt mindig figyelemmel szokták kísérni, hogy mekkora a külföld és mekkora a hazai szereplőknek az aránya az államháztartási hiánynak a finanszírozásában. Nyilván, hogyha lesz egy ilyen jelentősebb megcsapanás lakossági oldalok, ezt valamilyen formában igyekeznek majd visszatölteni. Lehet, hogy ezt mondjuk az intézményi piaccal is próbálják majd, tehát például az intézmények oldaláról nagyobb állampapírvásárlás ösztönzéssel, vagy nem elképzelhetetlen ugye az sem, hogy azért a lakossági befektetőket is igyekeznek bent tartani állampapírban, és mondjuk egy vonzó kamatozású konstrukcióval jönnek ki a piacra, vagy valamilyen egyéb olyan megoldást fognak kínálni, ami azért sokakat még arra ösztökélhet, hogy a pénzüket még egy darabig tartsák állampapírban.
Mi az a kamatszint, amitől már vonzónak számíthat? Tehát most a befektető piacon, hogyha mondjuk állampapírba szeretné az állam visszaterelni vagy bentartani ezen pénzeket, ezek egy részét, akkor mi lehet az a kamatszint, amire már azt lehet mondani, hogy vonzó?
Ja, nehéz kérdés ez, mert nyilván attól függ, hogy ki mit vesz ilyenkor alapul. Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk idén mennyi lesz a várható infláció, ugye az elemzők azt becsülik, hogy 4% körül lesz, az MNB egy kicsivel ennél kisebb inflációt vár idén, nagyjából akkorát, mint a tavalyi volt. Hogyha ezt nézzük, ugye akkor ez a 3,74%-os inflációhoz képest a most elérhető MÁP plusz, vagy akár a fix MÁP bónusz állampapír is jóval magasabb kamatot kínál. Tehát mondhatjuk azt, hogy úgymond reál kamata keletkezik a lakossági befektetőknek. Más kérdés, hogy nyilván egy ilyen kétszámjegyű hozamkörnyezet után megelégszerenek-e a befektetők egy ilyen 6-7%-os hozamkörnyezettel, vagy inkább keresnek az állampapírpiacon túl más befektetési lehetőségeket.
És ez az, amire egyelőre nem tudjuk a választ.
Ezt még nem látjuk, nyilván folyamatosan figyeljük az adatokat, hogy milyen értékesítési számokat közöl az adósságkezelő, illetve az állományi szintek, hogy alakulnak, és akkor leszünk okosabbak, hogyha látjuk, hogy valóban megtörténik-e ez a nagyobb összegű pénzkiáramlás állampapírokból, vagy nem. És nyilván, hogyha nem fog megtörténni, akkor az államnak sincs akkora kényszere arra, hogy bármit lépjen például egy vonzó kamatozású állampapír felé, de nyilván ezt majd a számok fogják eldönteni.
Árgyalán Ágnest, a Portfólió elemzőjét hallották. Jelentős, akár 20-szoros különbségek is lehetnek az egyes bankszámla csomagok éves díjai között. A Magyar Nemzeti Bank ezért azt tanácsolja, hogy minden banki ügyfél alaposan tekintse át, hogy milyen éves költségei vannak a bankszámlájához és a bankkártyája használatához kapcsolódóan, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti szóvivője. A pénzintézetek január 31-éig levélben kötelesek erről tájékoztatni az ügyfeleiket. Binder István szóvivőt kérdeztem.
Nagyon egyszerű, nem apró betűs tájékoztatásról van szó, és mondhatjuk az igazság pillanatának is, hiszen egy egységes formátummal jogszabály alapján ez a díjkimutatás megmutatja a bankszámlához kötődő díjakat, külön-külön sorokban a számlavezetés, a különböző fizetések, az utástól beszedésig, bankkártya, készpénzfelvétel, esetleg folyószámla és az egyéb szolgáltatások terheit, az egységnyi tranzakciós költségeket, azt, hogy az ügyfél hány tranzakciót végzett, voltak-e ingyenes műveletek. Tehát tulajdonképpen egy képben látjuk a számlánkat, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy összevessük esetlegesen más ajánlatokkal a piacon a számlánkat, hiszen most látjuk egészben a tavalyi költéseket, tranzakciókat. Akkor is érdemes az éves felülvizsgálatot elvégezni, hogyha új élethelyzetbe kerülünk, tehát adott esetben netán hölgyek gyesre mennek, változik a munkahelyünk, tehát megváltozik egy picit az élethelyzetünk, és hát ebben nagyon sokat segít a Magyar Nemzeti Banknak a bankszámlaválasztó programja, ahol minden bank aktuális ajánlatát össze tudjuk hasonlítani az egyedi szempontjaink alapján, és egy éves átaránydíjat is ki tudunk számítani, illetve havi átaránydíjakat.
Hol találhatják meg az érdeklődők ezt a bankszámlaválasztó programot?
Nemzeti Bank honlapján, az úgynevezett pénzügyi navigátor vagy fogyasztóvédelmi felületünkön, és hát a kampány részeként nem csak ezt a programot, hanem fontos tájékoztató anyagokat, adott esetben kisfilmet vagy a tudásunkat próbára tevő rövid kvízt is meg tudunk találni. Azért nagyon fontos, mert valóban jelentős különbségek lehetnek a bankszámla költségek között. Egy átlagos jövedelemmel, átlagos pár százezer forintos megtakarítással rendelkező ügyfél ott is óriási különbségeket talál, hogyha készpénzhasználatot részesíti előnyben, ami egy picit mindig drágább, kontra másik oldalról digitálisan bankol. Az egyik oldalon digitális bankolással az éves költsége akár csak valamivel lehet 10 000 forint fölött, ha pedig viszont készpénzhasználatot részesíti előnyben, akkor bizony a 200 000 forintot közelítő is lehet nagyon rossz esetben a kiadása, de a különböző alcsoportokon belül is, tehát a készpénzhasználók között is 4-szeres különbségek lehetnek, a digitálisan bankolók között meg 16-szoros különbség lehet, attól függően, hogy megfelelő számlát választunk-e magunknak, vagy pedig olyat, ami bizony nem illik a mi bankolási szokásunkhoz.
Akár még akkor is lehet ilyen nagy mértékű eltérés, hogyha egy banknál nézzük a különböző számlacsomagokat?
Lehet eltérés, hiszen hogyha egy olyan számla csomagban, egy olyan számlánál vagyunk, ami nem illeszkedik a mi szokásainkhoz, ugye vannak inkább olyan számlacsomagok, amik a nagy tranzakciószámú ügyfeleknek kedveznek, vannak olyanok, amik esetleg a megtakarítóbb típusú ügyfeleknek. Ha rosszat választunk, ha esetleg beragadunk egy rossz csomagban, akkor bizony bankon belül is nagyok lehetnek a különbségek, és tényleg nem kell feltétlenül a jó döntéshez bankot váltanunk, a bankon belül is meg tudjuk találni a nekünk megfelelő számlacsomagot.
Binder Istvánt, a Jegy bankfelügyeleti szóvivőjét hallották. Tavaly csúcsot döntöttek a kereskedők az áruhitelezésben. 2024 első 11 hónapjában több mint 42 milliárd forintra szerződtek az ügyfelek áruhitelre valamilyen kereskedelmi bankkal, ami csaknem 30%-kal magasabb, mint 2023-ban volt, mondta az Inforádiónak a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Gergely Pétert kérdeztem.
Tavaly novemberben több mint egyharmaddal több áruhitelt folyósítottak a pénzintézetek, mint az előző évben. Egyik része ennek az, hogy volt egy infláció, és ugye egyre drágábbak a termékek. A másik az, hogy az emberek egyre bátrabban merik megvenni azokat a tartós használati cikkeket, akár egy tévét, hűtőt, nagyobb elektronikai termékeket, amiket előtte nem mertek megvenni. Viszont a legfontosabb az, hogy egyre több szolgáltató ismerte fel, hogy a 0%-os áruhitel ajánlatokat nagyon szeretjük, keressük őket, és hogyha ilyen ajánlattal kínál termékeket, akkor sokkal inkább ahhoz a webshophoz, vagy ahhoz a bolthoz fogunk menni, ahol ilyen elérhető.
Mennyiben könnyíti meg az áruhitelek felvételét az, hogy nagyon sokan online vásárolnak már?
Megkönnyíti, mert felismerték az áruhitelt nyújtó szolgáltatók, hogy most már nem csak a fizikai boltokban kell elérhetővé tenni az áruhiteleket, hanem az online webáruházaknál is ezt fel kell kínálni. Ráadásul nagyon egyszerűvé kell tenni a folyamatot, és ezt meg is tették. Jó pár olyan szolgáltató van, ahol akár 2 millió forintot föl tudunk venni áruhitelbe 0%-kal, akár 1 vagy 2 éves futamidővel számolva, tehát ez nagyon szeretik, nagyon kényelmes. Illetve az utóbbi időszakban megjelentek ezek az úgynevezett BNPL, Buy Now Pay Later, tehát magyarul vásárolj most, fizes később fintech szolgáltatóknak az ajánlatai. Ez azt jelenti, hogy azok a webshopok, akik ilyen szolgáltatóval megállapodnak, felkínálhatják a vásárlóknak azt a lehetőséget, hogy önerő nélkül megvásároljanak egy terméket, és 3 vagy 6 havi, tehát egy rövid futamidejű, kamatmentes részletekben kifizethessék ezt a terméket. És ezt nagyon szeretik az emberek, főleg amikor 100-200-300 ezer forintos terméket vásárolnak.
Ez a pénzügyi konstrukció, ez csak webes megoldáson keresztül érhető el? Tehát ez fizikai boltokban nem érhető el?
Leginkább weben érhető ez el, illetve leginkább ugye a Covid miatt is, meg azért is, mert online sokkal könnyebb vásárolni, kiszállítják, sokszor olcsóbb, könnyebben össze tudjuk hasonlítani a termékeket. Igazából a legtöbben már elektronikai terméket online veszünk, és rájöttek a szolgáltatók is, hogy ezeket az olcsóbb, ingyenes, gyors hitel lehetőségeket online kell felajánlani, mert online vannak a vásárlók.
Nézzük akkor a számokat is, ugye említettük azt, hogy tavaly csúcsot döntött az áruhitelezés Magyarországon. Ez mit jelent? Tehát konkrétan mekkora volt a folyósított áruhitelek összege, mekkora ez a szerződés szám?
A legutolsó adatunk az 2024 novemberéig van meg, illetve a novemberi hónapról is. Tehát tavaly novemberben 5,7 milliárd forint áruhitelt folyósítottak a pénzintézetek. Ugye, ahogy említettük, ez több mint egyharmaddal több, mint az előző évben. Illetve ami érdekes, az év első 11 hónapjában több mint 42 milliárd forint áruhitelre szerződtünk. Ugye ez egy abszolút rekord, ez is harmadával több, mint 2023 első 11 hónapjában. Ami még ennél is érdekesebb, hogy ha bár 30%-kal növekedett a folyósított hitelösszeg, de hogyha megnézzük, hogy hány szerződés köttetett, egyébként az első 11 hónapban 163 ezernél kicsit több, akkor azt látjuk, hogy az csak 14%-kal haladta meg az előző évi adatokat. Tehát igaz, hogy több áruhitelt veszünk föl, de általában drágább termékeket vásárolunk belőle.
Gergely Pétert, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották. Románia januári a Schengeni övezethez történő csatlakozása felpörgette a kelet-magyarországi ingatlanpiacot. Folyamatosan nő a kereslet a keleti határ mellett található magyarországi ingatlanok iránt, mondta az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlóval beszélgettem.
Érdekes volt látni azt, hogy az országos lakáspiaci élénkülést jelentősen meghaladó mértékben emelkedtek a határmenti megyéinkben eladó lakások iránti érdeklődések számai, amik Romániából érkeztek. Ez azt jelenti, hogy míg a lakáspiac egészén Nagyjából egy ilyen 10-12%-os keresletélénkülést mértünk az ingatlan.com felületén év per év alapon, január első 3 hetében. A Romániából érkező érdeklődések a határmenti megyéinkben 90%-kal mutatnak nagyobb mértéket. Az is egy fontos szempont, hogy itt a határmenti kisebb települések eladó lakásaira nőtt az érdeklődések száma leginkább, ami azért érdekes, mert Nyugat-Romániában sokkal magasabbak az ingatlanárak, mint Kelet-Magyarország keleti szélén, és ez nagyon vonzó lehet a Romániából érkező vevőjelöltek számára.
A kereslet növekedése az árakat is felfelé hajtja? Mi a tapasztalat?
Ezt még nehéz lenne megmondani, hogy pontosan milyen mértékben és hol mennyivel emelkednek majd ennek következtében az ingatlanárak, de tekintettel arra, hogy a schengeni csatlakozás azt is jelenti, hogy a román határról megszűnik a határellenőrzés, és innentől kezdve Nyugat-Romániába akadálymentes lesz az ingázás, ezért várható az, hogy a magasabb nyugat-romániai nagyvárosi ingatlanárak és a kelet-magyarországi kisebb települések közötti árkülönbségek kiegyenlítődhetnek. Ez pedig azért is egy érdekes helyzet, mert még a nyugat-romániai nagyvárosokban Románia egészét tekintve szinte a legmagasabbak az ingatlanárak, addig a kelet-magyarországi kis települések ingatlanárai magyarországi viszonylaton belül is a legolcsóbbak, tehát bármekkora áremelkedés is történik, az százalékosan kifejezve jelentős lehet. Itt azt lehet látni, hogy például Debrecenben igen nagy volt a Romániából érkező érdeklődések emelkedése, több mint 36%-os év per év alapon, Debrecenben viszont 890 ezer forintosak az átlagos négyzetméter árak. Itt szerepet játszhat a Romániából érkező érdeklődésekben az is, hogy Debrecen számos új munkalehetőséget is kínál az odaköltözők számára. Ellenben az olyan kisebb települések, mint Bihar keresztes, ahol közel háromszorosára emelkedett az érdeklődések száma, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Békés megye kisebb településeinél 100, 200 vagy 400 ezer forintos négyzetméter árakkal is találkozhatunk.
Hogyha összehasonlítjuk a magyar ingatlan árakat az említett román ingatlan árakkal, még milyen főbb településeket lehet kiragadni, ahol például magas az átlagos négyzetméter ár?
Itt a legnagyobb kibocsátó városok, ahol a legtöbb érdeklődés érkezik, a Kelet-Magyarországinál jóval magasabb ingatlan árakkal rendelkeznek. Ezek közül érdemes kiemelni Kolozsvárt, ahol 3000 euró az átlagos négyzetméter ár, ami több mint 1,2 millió forintnak felel meg, de ugyancsak 600 ezer forint körüli négyzetméter árakkal találkozhatnak azok, akik Nagyváradon keresnek eladó lakást. Érdekes azt látni egyébként, hogyha megnézzük azt, hogy honnan, hová érdeklődnek leginkább az emberek, akkor a Nagyvárad Bihar keresztes költözési irány lehet a legvalószínűbb, hiszen ez a legnagyobb kibocsátóváros, ahonnan a legtöbb érdeklődés érkezik, és Bihar keresztes pedig az, ahol a Nagyváradból leginkább felszívja az érdeklődések számát. Ugyanúgy viszonylag magas ingatlanárakkal lehet találkozni Nagykárolyban, és ez egy a román határtól néhány kilométerre lévő romániai település, ez pedig gyakorlatilag a kelet-magyarországi kis településeken bárhol lecsapódhat az innen érkező vevőknek a száma.
A kereslet növekedése az hozhat fejlesztési impulzust ebben a kelet-magyarországi térségben?
A kelet-magyarországi kis települések kicsit mostoha helyzetben voltak. Az, hogy ennyire fölélénkült az érdeklődés az eladó lakások iránt, élénkítheti az ingatlanpiacot, felértékelheti az ingatlanokat, és hogyha például ezeknek a településeknek a népesség fogyása is megáll, akkor ez akár szolgáltatókat vagy kereskedőket is ezekre a településekre csábíthat, tehát élénkülhet ezeknek a kis településeknek a gazdasági környezete is, ami mindenképpen jó hír lehet az ott élők számára.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.